Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához és ahhoz, hogy a magyar családok továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb gázárait élvezhessék, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában az orosz energiahét panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter kifejtette, jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása, azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a török áramlat földgázvezetéket és a Barátság kőolajvezetéket ellehetetlenítik, akkor a fennmaradó infrastruktúra nem lesz képes ellátni Magyarországot. Jövő februárig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélést. Azt mondta, a következő évtized elejére szeretnék mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Ferdinand Marcos Jr., a Fülöp-szigetek köztársasági elnöke Manilában fogadta a magyar házelnököt, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Kövér László elmondta, Magyarország a keleti nyitás stratégiájával összhangban kiemelt figyelmet szentel a dél-kelet-ázsiai térségnek és különösen a Fülöp-szigeteknek. Újabb vármegyékben és borvidékeken jelent meg a szőlőkre végzetes aranyszínű sárgaságbetegség. Előbbi esetében 17, utóbbinál 20 helyszín érintett. Ezúttal a tokai és a mátrai szőlőültetvényeknél fedezték fel a kórokozót, korábban Egerből is jelentették. A hatóságok elrendelték a szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a termelőket, hogy a fertőzés jelenlétéről minél hamarabb értesítsék az illetékes szerveket. Ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik, és idén, amikor Európa legforróbb nyara volt, 200 ezer hektárral kisebb területen volt aszálykár, mint a 2022-es nagy szárazság idején, mondta az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az éghajlatváltozás negatív következményeit tárcája időben érzékelte, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és biztosítottak 4 milliárd 300 millió forintot azonnali intézkedések végrehajtására. Már 1 milliárd köbméterrel több vizet tartanak vissza a tájban, mint valaha, mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre elkerülhetetlennek nevezte a szemléletváltást, ugyanis az elmúlt évtizedekben megváltozni látszanak nem csak Magyarországon, Európában, hanem az egész Földön a klimatikus viszonyok. Befejeződött a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer utalványok kézbesítése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert elmondta, több mint 2 millió 300 ezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg az utalványt. A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárdot már levásároltak az érintettek. Novemberben pedig érkezik az infláció követő nyugdíjkiegészítés, amelynek összege átlagosan 47.200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd, hangzott el a tévéműsorban. A MÁV csoport megkezdte a Kraftex Künebusz gyártó 869 darab új, magyar gyártású Crédibusz Econel 12 Next típusú autóbuszának átvételét. Ebből 269 még idén forgalomba állhat 17 vármegyében, jelentette be Nagy Bálint. A közlekedését felelős államtitkár elmondta, az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifareformja után a közösségi közlekedés elérhetőbbé, olcsóbbá vált, és most kiemelt cél a magas szolgáltatási minőség biztosítása. A kormány újabb költségvetési átcsoportosításról döntött, amely több magyar városnak biztosít közvetlen támogatást. Eger például 2 milliárdos segítséget kap működése fenntartására, írta meg az Index hírportál. A döntésről Vágner Ákos polgármester és dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt. Az ügy előzménye, hogy a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyalt Egerben, illetve Salgótarjánban is, amely várossal kapcsolatban most ugyanez a döntés született. A határozatok megjelentek a magyar közlönyben. Végül az időjárásról. A köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire majd gomoly felhős derült lesz az ég, elvétve kisebb eső, zápor előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Az elmúlt hétvégén rendezték meg a fél évente esedékes nagy vasútmodell kiállítást és vásárt a Gömöri pályaudvaron. Ott jártam, és Ág Tamással, a Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete tagjával beszélgetek. Tartsatok velünk, érdemes!
Ág Tamással, a Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete tagjával beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, ez egy rendszeres program, ami most itt vagyunk a Gömöri pályaudvaron.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Bizony, ez egy eléggé rendszeres program, ugye évente kettő nagy vasútmodell kiállítást tartunk, és a többi havonta általában ilyen bőrzéket szoktunk tartani, ez ugye csak vásár szokott lenni. Minden hónap második hétvégén szokott 9 órától 12 óráig tartani, akkor ugye kiállítást nem nagyon szoktunk tartani, akkor csak ugye vásár szokott lenni. Ellenben ezek a kiállítási napok ugye 2-3 naposak szoktak lenni. Ilyenkor hát igazából az élettel megtöltjük a Gömöri pályaudvart, hiszen Miskolc egyik egy kicsit elhanyagoltabb pályaudvaráról van szó, ugye három közül. Igazából azt, amit így el lehet így gyorsan hirtelenjében mondani a kedves hallgatóknak, és így konyha nyelven is meg lehet érteni, hiszen ez is egy eléggé mélyre nyúló szakma, hogy itt igazából az idősebb hallgatók még emlékezhetnek a Kelet-Németországból, Jugoszláviából behozott régi modellekre. Ugye alaphelyzetben mi is ebben a méretarányban dolgozunk, van, amikor még ezek a korhű régi szerelvények is szoktak futni az asztalainkon, és ezen felül mi a még kisebb méretarányok felé is szoktunk tekingetni, és kisebb-nagyobb asztalokat, diorámákat, kis kiállított jeleneteket megjeleníteni ezekkel. A kiállításunkon most is két ebben a eléggé népszerű 1.87-es méretarányban, ugye a H0, vagy ahogy régebben ismerték a Pico, az, ami ugye jelentős gyártó volt, és ebben a témában elég erőteljesen mozgott, ezt mai napig egyébként megőrizte, és a gördülő állományunk jelenleg jó része is ebből áll, ezt a gyártót favorizáljuk mi is eléggé. Persze ugye több gyártó is megjelenik ilyenkor az asztalunkon, tehát egy pár nagy gyártót soroljak fel, Rokó, Fleischmann, Tillig, Jägendorfer, ez most egy viszonylag feltörekvő gyártó, jelentős kidolgozottságú modellekkel, hiszen a legkisebb feliratokat is nagyító alatt ki lehet olvasni. Amit még itt a kiállításunkról érdemes tudni, ugye a legkisebbekre is gondolunk, hiszen játszósarok is rendszeresen szokott kiállítva lenni, ahol a legkisebb korosztály favonattal, kis műanyag játékokkal is akár már betekintést nyerhet ebbe a, hát hogy is mondjam, egy kicsit zsebben nyúlós hobbiba, ami aztán itt az egyesületünkön belül hát elég jelentősen folyik, hiszen a legújabb kiadású több mint 1,5 millió forintba kerülő modell is megtalálható az egyik asztalunkon. Hát ez a modell lesz körülbelül szerintem egy 2 hete sincs kint a piacon, és már be tudjuk mutatni a nagy érdemű közönségnek.
Körülbelül hány méternyi sín van most itt kirakva?
Ami így jelenleg ki van rakva, ez óvatos tipp alapján, mert ugye a legtöbb terepasztunk két vágányos, tehát duplázva kell számolni. Hát szerintem vágány folyó méterbe 100 méter fölött vagyunk bőségesen, ugye így a két vágány számolva, hát szerintem egy ilyen 250-300, akár 300 méter fölötti sínanyaggal is rendelkezünk, és igazából nincs kint az összes modulunk, ugye a helyhiány véget, hiszen a Gömöri pályaudvarnak hiába mindkét várója ki van nyitva, igazából ezt is tele tudjuk tenni, úgyhogy van, amit már nem tudunk hova rakni. Ha az összes mindent tényleg ki szeretnénk rakni kiállításba, a Miskolci körfűtőház is kevés lenne.
Hány ember munkáját láthatjuk, itt csodálhatjuk meg?
Hát jelenleg az egyesület egy ilyen 22-25 fővel működik, ugye vannak állandó tagjaink, vannak beugró emberek is. Igazából itt azt mondom, hogy szinte mindenki munkája benne van. Van, aki az alapokat, tehát a fa alapokat készíti, van, aki tájépítészettel, van, aki vágányok felhelyezésével, bekötésével, van, aki szigorúan csak elektronikával foglalkozik, hiszen ez a szakma igazából mindenből egy picit kíván magát, egy picike asztalos munka, egy kicsike elektronikai tudás, aztán ugye domborzatok kialakítása, tájépítészet, aztán ugye maga a makettezés is, hiszen maga egy épület összerakása az nem feltétlenül modellezés, az inkább makettezés. Hiszen ugye megveszük az építőkészletet, összerakjuk, ez nagyon szép, nagyon jó, akkor kell egy kicsike művészi véna is, ugye leantikolni, lefesteni, élethűre kialakítani, egy rozsdafolyás, egy víz, kár az épületfalán, nagyon sokat tud dobni. Akár itt a velünk szemben lévő épületen is tudom mutatni, hogy egy-két helyen már a tégla kilátszik, viszont így élethű. Egy 30-40-50-60 éves állomási épületet, hogyha tényleg így lemodellezünk, akkor az ugye nem a abszolút műanyag hatást adó falat tudja mutatni, hanem például itt is kilátszik egy-egy téglafolt, és tényleg olyan szinten korhű képet tud mutatni, mint hogyha a való életben lennénk.
Téged mikor ragadott el ez a hobbi, ez a szenvedély?
Ez elég régen kezdődött, ez több mint 10 éve, még általános iskola felsőjében. Hát ennek egy ilyen 14-15 éve biztosan van. Ugye ezelőtt én ugyanilyen csoda gyerek voltam, tehát a 200-ból egy gyerek, aki a vasút felé, tehát őt nem érdekelték annyira az autók, motorok, repülők, hajók, én vasút voltam. Hát édesanyám akkor is így néha kiakadt, amikor a családi ház nagy szobáját itt leraktam favonattal, és aztán változott a dolog, amikor ugye én is elkezdtem a vasútmodellezést aktívan. Tehát először egy alapkészletet vettem, egy dilikört, amin egy gőzmozdony három kis teherkocsival rohangált körbe-körbe. Aztán ugye persze bővült a gyűjtemény, és most igazából az egyik legújabb osztrák tolató mozdonnyal és egy vegyes tehervonattal tudtam én is megjelenni. Személykocsiból is egyébként ki tudnék rakni a legújabb osztrák Eurocity vonatot, tehát ami akár Budapest keletiig is bejön, tehát hogy a magyar utas találkozhat is vele. És erre itt kitérnék, hogy igyekszünk ugye az élethű megjelenítésre is, tehát vannak videóval, képpel bizonyíthatóan az eredeti szerelvényről kialakított, bemutatott szerelvényünk a terepasztalon, hiszen a belső asztalon, ugye mondtam itt ezt a legújabb készletet, a Nightjet, ami egy ilyen osztrák-cseh közös együttműködéssel készült, való életben egy példány készen van, fogja a teszköröket, és jelenleg itt fut a terepasztalunkon is. Vagy akár a Railjet-tel, amivel szintén megint csak lehet találkozni a hegyes halom Budapest-Kelőtpályi udvar viszonylaton.
Egy kicsit a történelembe is beletekinthet, aki itt jár, ugye?
Természetesen, hiszen valamikor gőzös napot tartunk, és akkor hát dízelmozdonyal, villanymozdonyal nagyon kevéssel találkozik az ember, és akkor a kicsi 3-4 tengeres gőzösöktől az igazán nagy amerikai hát gőzmonstrumokig előjön minden. Tehát amikor 282 tengere elrendezésű egy 6 tengelyes szerkocsival megáldott gőzmozdony, aminek igazából így a valóságban a hossza az azért bőven 40 cm fölött van, és ezek is elindulnak a terepasztalon a beléépített kis füstgenerátorral, és így a gyerekek egyszerűen visongva rohannak oda, hogy anya, apa, megy a gőzmozdony, füstöl, csilingel, kürtöl, meg ugye persze, hogy a normál menet hangokat is kiadja, és ilyenkor azért az idősebb generáció is megnézi, és akkor amikor egy-egy magyar vonatkozású modell, például az ikonikus 424-es gőzmozdony, a Bivaj, elindul a terepasztalon, és akkor így az idősebb generáció is mondja, hogy nézd csak, drága unokám, én még ilyen elutaztam.
Még végtelen az út, utazom, viszkönyörtelenül vonatom. Így hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes sok csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemmel, vissza-vissza húz, szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza se nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
A modell és a makett között mi a különbség, mik a legnagyobb különbségek?
Hát ugye főképp a modell az mozog. Ugye a makett az ugye statikus, tehát egy dioráma, ami tényleg egy 30 centi sín, és rajta van például egy korhű szerelvény, de az ugye nem mozdul meg. Az vitrínbe, akár tényleg így, ugye ha az ember tényleg felépíti igényesen a tájékat, a környezetét ennek a kis vágánynak, akkor ez egy modellbemutatóhoz ideális körbefotózással, vagy akár ugye bemutatási lehetőséggel. Gondolok itt most hirtelen mögöttünk így a buszos és katonai és tűzoltóautós vitrinekre. Ezek ugye például modell, tehát nem a modell kategória, ezek makett kategóriájuk, ugye ezek nem mozognak. Ha például ugye itt a terepasztalra nézünk, ugye azt látni, hogy ugye mennek ezek a vonatok folyamatosan, funkciójukat működtetik, tehát világítanak, hangot adnak, kürtölnek a gyerekek legnagyobb örömére. Ez ugye modell. Most dolgozunk egy olyan módszeren, ez egy ilyen kicsike ígéret a jövőre nézve, valószínűleg a közeljövőre csak. Az egyik terepasztalunkon fejlesztünk egy olyan autórendszert, ahol magát a kis autók is működnek, egy mágnes szalag segítségével, és ugyanúgy megállnak a vasúti átjárónál, hogyha a fedélzeti akkumulátoruk merül, akkor beállnak a benzinkútra, és az ott beépített vezeték nélkül töltővel feltöltik önmagukat. És itt egy városi modult próbálunk építeni olyan elemekkel, amivel igazából, tehát ami a vasút és magának a városi közútnak a találkozását mutatja be. Tehát fénysorompóval, csapóruda sorompóval, és ezek a kis autók ugyanúgy megállnak a sorompóknál, a piros lámpánál, mint ahogy mondtam, ugye beáll a benzinkútra, és tényleg olyan, mint hogy megtankolna, és menne is tovább.
A váltók is működnek, ugye?
Természetesen, hiszen itt ugye mondtam a legelején, hogy eléggé mélyre nyúlik ebben is a szakma. Vasutasként tudom mondani, hiszen én is ebben dolgozom, és ugye itt is ahhoz, hogy élethűen tudjuk bemutatni, azért némi vasúti forgalmi szakmai ismerettel kell rendelkeznünk, hogy ugye mégse történjenek karambolok, nagy siklások, hiszen ugye mondtam, hogy egy kicsit drága hobbi ez is, de persze ettől nem kell megijedni, hiszen egy pár ezer forinttal el lehet már kezdeni.
Neked melyik a kedvenc részed a terepasztalépítésben?
Húha, igazából én azt tudom mondani, hogy van egy kicsike rész, ami egy picit hálátlan feladat. Ez ugye a jelenlegi aktuális vasúti forgalmi szabályozásoknak megfelelően a kitáblázás, illetve a vasúthoz köthető szakmai jelenetek megjelenítése, tehát például egy nyílt vonali pályajavítás, illetve amiben én még elég részt szoktam venni, az az elektronika, hiszen nem látszik a látogatók felé, de van, amelyik asztal alatt kilométernyi kábelek vannak, rengeteg sok forrasztással, kapcsolóval, irányítópulttal. Ugye az, hogy itt akár digitálisan is lehessen ezeket a váltókat üzemeltetni, tehát nem muszáj gombot megnyomni, akár egy telefonos alkalmazásból rányomok, hogy a kettes kitérő álljon át, és a kettes kitérő átáll. És így akár egy úgynevezett köfi rendszerrel, tehát egy központi forgalmi irányításos rendszerrel is lehet üzemeltetni a terepasztalt. Mert ugye például van egy oválisunk, és benn vannak hárman, négyen, akik itt a állomásokat kezelik, akkor például ugye a mozdonyokat irányító kint telefonról is tudják irányítani a mozdonyokat, és nem muszáj bent tömörülni, hiszen a mozdony vezetőnek kijelölt kuptársunk, ő kívülről telefonos vagy tabletes alkalmazáson keresztül ugyanúgy tudja vezetni a vonatot, ugye betartva ugye a jelzőknek a színeit, tehát ugye vörösnél ugye megáll, zöldnél vagy sárga-zöldnél vagy teli sárgánál elindul, és igazából ez így egyfajta jövőbe tekintés is, hiszen igazából így egyfajta, hát hogy is mondjam, tehát egy automatizálást csinálunk, de nem állunk át annyira automatizáltra, hogy számítógép vigye az egészet, hiszen akkor elveszik a játékelmény. És van ugye játszós terepasztalunk késként, és ugye ez ugye tényleg a gyerekek számára van, és ugye tényleg füligérő mosolyal irányítják, hogy most jobbra tekerem a trafót, elindul előre, most balra, akkor hátra tolat egy kicsit. Ez igazából nálunk is megvan a klubtagoknál, tehát hogy mi is van, amikor jobb szeretünk mozdonyunk vezetni, mint magával a forgalommal foglalkozni, akkor beállítunk egy vágányutat magunknak, és akkor azon játszunk. És ugye idézünk mi is elő azért forgalmi helyzeteket, amit ugye meg kell oldani, tehát amikor például egy körpályán három szerelvény is kín van, akkor ugye igazítjuk egymáshoz a sebességünket, akkor most valaki megáll a megállóhelyen, akkor biztonságos távolságban megállni tőle, akkor a következő vonat az még a másik állomáson áll meg, hogy akkor még a legelső elindul, majd addig szabaduljon fel szabad pályarész, ahol ugye lehet szépen addig haladni.
Még a kreszt is gyakorolhatják akár a gyerekek is, hogyha mondjuk meséltet, hogy olyan pályát építetek, ahol autók is szerepelnek.
Bizony, bizony, hiszen ugye itt be lehet ezeket a kis autókat is programozni, hogy sávváltáskor indexeljen, ami megint csak egy olyan dolog, amit ugye már jobb, ha elkezdenek korán megtanulni, hiszen sajnos tapasztaljuk nap mint nap az utakon, hogy van, aki magát a kresszen felül tartja. Itt viszont ugye aktívan is be tudjuk mutatni, hiszen ha csak a makett részét mutatjuk, hogy nem mozog az autó, de látjuk, hogy ki van táblázva, meg vannak a gyalogátkelőhelyek, a sávok felfestve, és ugye ez is az aktuális kresznek megfelelően. Tehát volt már egyébként olyan, hogy változott egy kresszi jogszabály, és akkor ahhoz képest módosítottuk mi is a terepasztalt, hogy ugye jelenlegi megfelelőnek legyen élethű.
Sem tudtuk, hogyan szeressünk,
csak fogtuk egymást.
Amíg bűrögött a szerelmünk, nem láttunk más.
Te sem bírtam már a komikát, mert maradnál.
Hiszen minden színnek szárnya van, néha elszáll.
A vonat nem vár, sorunkból áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás.
Mi minden kell, milyen anyagokat használtok, erről beszéljünk még.
Hú, ez egy jó hosszú lista lenne. Igyekszem igazából akkor lekorlátozni azt, ami tényleg a legfontosabb egy terepasztal építésnél. Ugye először is méretre vágott, ugye fadobozokkal szoktuk ugye modulrendszerű terepasztalt elkezdeni. Ezek ugye 120-150 centi hosszú és fél méter széles fadobozok. Ugye erre kerül aztán egy tervezet, hogy hogyan fusson rajta a vágány, legyen rajta váltó, ne legyen rajta váltó, akkor most itt kintebb menjen a két simpár, bentebb jöjjön, ív legyen rajta, híd legyen rajta. Ezt ugye mind-mind előre meg kell tervezni. Ugye, ha tényleg egy normál sík terepasztalt nézünk, ahol tényleg két egyenes vágány van, és mondjuk körülötte csak egy pár darab épület, vagy valami esetleg ilyen falusi jelenet, akkor ugye felfektetjük ezeket a vágányokat parafa alapra, hogy ugye amikor megy rajta a vonat, akkor ne az hallozzon, hogy dübörög végig a fa alapon. Tehát egyfajta zajcsökkentést is, ami ugye az való életben is ugye benne van, hiszen az autópályák mellett ott vannak végig a zajvédőfalak, most már a vasút mellett is. Tehát, hogy megint egy olyan dolog, amit a való életből veszünk át, és alakítunk át terepasztali változatra. Ugye ezután következik ugye az ágyazati kövek, tehát itt a szürke kövek, amit ugye a rendes vasút mellett is látni, ugye ezeknek a leszúrása, lerögzítése, egy faragasztóval, felvizezett faragasztóval, és utána kerülnek ezek a sineknek ugye a bevezetékelése, hogy ugye megkapják ezeket a vezérlő jeleket és magát az alap árammennyiséget. Utána jönnek az, hogy ha már megvan a terep, persze kimaszkolvattól az épületek vannak, akkor utána lehelyezésre kerülnek az épületek. Ezeket ugye vagy leragasztjuk, vagy nem, hogyha szeretnénk bele még tenni esetleg belső világítást, ami megint csak dob egyet rajta. Utána az, hogyha megvan ez a homokból kialakított alapdomborzat, amit ugyanúgy csak simán felviszünk egyszerűen, és lespriccolunk ezzel a felvizezett faragasztóval. Utána van egy úgynevezett szóróanyag, tehát egy ilyen fű szóróanyag, amit ugye statikus töltéssel ellátunk, és úgy szórjuk fel a terepre. Ez ugye normális ugye a helyzetben, ugye függőlegesen szálirányban esik le, és így is ragad meg, tehát látni itt is, hogy eléggé életű terepet mutat fel. Ugye ezek után kerülnek fel a fák, bokrok, ugye a jelzők a vasút környezetében, és utána jön igazából maga a városi építészet, tehát ugye akkor ugye az alapépületek megvoltak, de akkor ha még szeretnénk ide egy fészert, oda egy istálót, egy kamrát, vagy akár egy szénatárolót letenni, akkor ugye ezeket pluszba ugye már felhelyezzük a meglevő domborzati felületünkre, és ugye ezt permanensen leragasztjuk. Ugye így is úgy is kell ragaszgatni, mert hiszen a gyerekek azért szeretik a figurákat hazavinni magukkal. Nincs ezzel semmi baj, mert én is nagyon sokszor úgy voltam gyerekként, hogy hát nekem is jó lenne ilyen figura, aztán most már úgy vagyok, hogy megveszem.
Vagy megcsinálod, vagy az egyesületben valakivel megkéred, hogy megcsinálja, ugye?
Akár, hiszen ugye most az a 3D nyomtatási technika most itt a vasútmodell piacra is betört, és elég sok olyan dolgot, amit eddig a gyártók nem gyártottak, az azért saját tervezésben meg lehet csinálni. Akár az egyesület elnökének is így a kis vállalkozását népszerűsítve. Ő például olyan köves kocsikat és fedett mávos teherkocsikat gyárt, Blugger modell címen, amit egyébként a piacon, tehát a normál nagygyártók nem készítenek el. És mégis tehát kihasználja egy 3D nyomtatással ezt a piacirést, és igazából így ebben a témában mozgók kapva kapnak rajta. Vagy akár, ha már ugye van egy live kisvasutunk, van rajta az úgynevezett UBA kocsi, ez ilyen zuzalékszarító kő, ilyen köves kocsi. Senki nem gyártja a piacon, ő legyártotta ugyanúgy 3D nyomtatással az egész kocsit, és viszik, mint a cukrot.
A domborzati elemek a Niketszelből vannak?
Részben. Hát ugye a Niketszelt kevésbé szoktunk használni, ugye legtöbbször ugye itt az erőtünk áró terepasztalra mutatva most, itt ugye modellező gipsz, gézkarton, fémháló, és akkor ugye erre vannak ugye felvíve ezek, de láttam én már, aki papírmási alapot használt, és ugyanúgy tartós marad, hiszen ugye ez csak az alapdomborzati formát készíti el, és utána ugyanúgy ezzel a homokos szóróanyaggal teríti le, és utána ugyanúgy a füvek, fák, bokrok felkerülnek rá, tehát alaphelyzetben ez nem látszik. Ugye itt például terepasztalon ugye kilátszik ez a úgynevezett modellező gipsz, de ugye ezért meg vannak festve olyanra, mint hogyha a szikla előbukkanna a talaj alól. És egyfajta ilyen hegyvidéki stílust ad neki.
Melyik a kedvenc vasúti szerelvényed?
Húha, hát ugye egy modell tekintetében én úgy vagyok vele, hogy én itt az osztrák témában mozgok főképpen, tehát főképp azokat, akik ugye átjárnak ugye Magyarországra is, tehát egy kis vegyes tehervonatokat, irányvonatokat, tehát például egy Bécs-Budapest-Ferencváros, vagy egy Ferencváros-Miskolc rendező irányvonatot én bármikor ki tudok alakítani. Ha a való életben nézzük, én egy kicsit kakuktojás vagyok, hiszen én nem az M61-es Nohabra esküszöm, hanem én tolató mozdony párti vagyok, azon belül is az M31-es Zetor. Tehát egy kicsike csatlós mozdony, amivel igazából a világ végig el lehet menni, persze korlátozott sebességgel.
Mondjunk elérhetőségeket, és vártok új tagokat, akiknek esetleg felkeltettük az érdeklődését, és kipróbálnák ezt a hobbit?
Természetesen várunk mindenkit, hiszen a 14 éves kortól lehet hozzánk csatlakozni. Ugyankor egy kicsike elbeszélgetés van, hogy mennyire tudja komolyan venni, mibe tud beleszállni így építés tekintetében. Ugye elsőnek ugye még mindenki, ugye, amikor bekerül, ugye a felügyelet alatt van, tehát ugye ne az legyen, hogy hirtelen egy félmilliós vonat így leújtja az asztalról. Sajnos ilyenre volt már példa nem a mi egyesületünkbe, de mi igyekszünk ezt kiküszöbölni. Elérhetőségünk ugye a Facebookon ugye egyértelműen megtaláltunk, vagyunk Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete néven, oda szoktuk feltenni a bőrzéknek, kiállításoknak a plakátjait, eseményt hozunk létre, hogyha valaki esetleg szeretné így az ismerőség körébe eljutatni egy megosztás gombbal, vagy egy akár messengeren is elküldeni. Ugye szoktuk magunkat ilyenkor hirdetni kiállítások előtt, egy hónappal elkezdjük, hogy általános iskolákba, az önkormányzati hivatalhoz eljuttatjuk a plakátot, és ugye hívunk mi is embereket, amennyire csak tudunk.
Mikor lesz a következő rendezvényetek? Még erre hívjunk meg mindenkit.
Egyelőre novemberben tervezünk egy adventi egynapos kiállítás és bőrzét. Ez ugye reggel 9-től egy ilyen délután 3-4-5 óráig szokott tartani, tehát amíg általában van érdeklődő, de tavasszal lesz a következő nagy 2-3 napos kiállításunk. Ennek az időpontja még nem biztos, itt ugye a vasúttal is egyeztetni kell, a Gömöri pályaudvar véget, meg általában ilyenkor mi összenézzük, hogy milyen városi programok vannak, ne szervezzük rá más programra.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok ehhez a tárlathoz.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Ág Tamással, a Miskolci Vasút Modellezők Egyesülete tagjával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes megint Mazsola című mesének hetedik részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Kukorica kedvelő kupája. A szép idő mindenkinek hozott valami örömöt. Varjú bácsinak könnyű, kellemes röpködéseket ellenszél nélkül, Manócskának tömérdek virágot a ház körül, Mazsolának pedig labdarúgó mérkőzéseket. Mazsola kedvenc csapata a Mangalica Sportklub, röviden MSC volt. Mint hogy Menyús a Bunda Sportklubért lelkesedett, gyakran került sor kettejük között heves szóváltásokra. Mikor azonban a Mangalica SC hosszas és sikeres mérkőzés sorozat eredményeképpen bekerült a Kukorica kedvelő kupájának negyed döntőjébe, Menyús félretette a haragot és szívvel lélekkel kívánta a Mangalicák győzelmét. A negyed döntőben a Mangalicák egy igen erős külföldi klubcsapattal, a Bergsír SC-vel kerültek össze. Sajnos a mérkőzést a televízió Mazsola nagy felháborodására nem közvetítette. Ezt Manócska is szívből sajnálta. Televíziós közvetítés esetén ugyanis Mazsola ment volna át Menyusékhoz tévét nézni, így viszont Menyus jött át, hogy Mazsolával együtt hallgassa a rádión közvetített meccset. Valahányszor Mazsola és Menyus meccset hallgattak, az erős medvebarlanghoz szokott Menyus olyan dobogást vitt véghez a kis tökházban, hogy Manócskának egy nyugodt perce sem volt. Varjú bácsi éppen akkor suhant el a tökház felett, mikor a Mangalicák berúgták a Bergsír SC kapujába az első gólt. A következő pillanatban olyan ordítás rázta meg a tökházat, mintha a nevezetes labdarúgó mérkőzés annak falai között folyt volna. Varjú bácsi le is ereszkedett az ablakhoz, hogy megnézze, hány torokból tört elő ez a farrengető üdvrivalgás. Persze, odabent csak Mazsola és Menyus tombolt örömében.
Szegény Manó barátom, gondolt az öreg varjú részvéttel. Nem csodálom, ha félti a bútorait. Megyek és beszélgetek vele egy kicsit.
Manócskát a kertben találta meg a virágok között. Tudod, mi jutott eszembe, varjukoma? Nézett föl Manócska vidáman. Az, hogy egészen kicsi manókoromban én is egy virágban laktam. Ha jól emlékszem, trombita virág volt, sejem szirmú, halvány piros. Ebben a pillanatban kivágódott az ablak, és Mazsola hajolt ki rajta diadalmas képpel.
2-0 javunkra! Laposra verjük a Bergsírieket!
Mazsola csak lesgól volt, nem adta meg a bíró,
hallatszott a szoba mélyéről Menyus öblös hangja. Mazsola eltűnt az ablakból, és Manócska folytathatta visszaemlékezéseit a trombita virág kelyhéről. Éppen el akarta mondani, hogy akkor még ő is a levegőben közlekedett, mert volt szárnya. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, véget ért az első félidő, és Mazsola kirohant a tökházból.
Manócska, Manócska,
liegte boldogan.
Milyen a kukorisza kedvelő kupája?
De Mazsola,
csitította Menyus, aki szintén kibalagott egy kis friss levegőt szívni. Ez még csak az első félidő volt.
Na is!
Fordult feléje Mazsola harciasan.
Talán azok a lankad hústisztók a szünetben megtanulnak futballozni.
Mi jobb az erőnlétük, mint a Mangalicáké,
dörmögött Menyus. Mazsola erre csak legyintett. Számtalan vitája volt már Menyussal a Mangalicák erőnléte miatt. Menyus szerint a Mangalicák fáradékonyak, hamar kifulladnak, a második félidőben többnyire már csak vánszorgásra futja az erejükből. Mazsola viszont azzal szokott érvelni, hogy a Mangalicák bámulatos taktikai érzékkel rendelkeznek, kitűnően át tudják tekinteni a helyzetet, ezért nem is szoktak bolond módra össze-vissza nyargalászni a pályán. Most mindezt nem ért rá Mazsola elmondani, mert Manócskát kérlelte.
Manócska, gyere te is a meccset hallgatni! Gyertek Varjú bácsival együtt, olyan izgalmas!
Mi most beszélgetünk, hárította el Manócska szeliden a hívást.
De gyere, Manócska, igazán, gyere, mert győzni fogunk!
Hagyjál bennünket, Mazsola, kérlelte Manó. Olyan jól beszélgetünk most Varjú bácsival. Mazsola értetlenül merett Manócskára. Miért éppen most beszélgetnek, mikor beszélgetni mindig lehet? Olyan közönséges, semmit nem érő napokon is, mikor nincs nemzetközi mérkőzés.
Tessék, bejönni meccset hallgatni!
Fordult egy pillanatnyi töprengés után Varjú bácsihoz, aki legnagyobb meglepetésére azt mondta.
Tiszteljük egymás hangulatait, gyermekem. Tessék?
Kérdezte Mazsola, de Menyus gyorsan kézen fogta és bevonszolta a tökházba.
Hagyd őket, brummogta halkan. Látod, hogy nincs kedvük meccset hallgatni.
De Menyus, hát hogy lehet az?
Kérdezte Mazsola.
Meccset hallgatni ne legyen valakinek kedve?
Nem lehet mindig mindenkinek mindenhez kedve, szögezte le Menyus. Azért mondta Varjú bácsi, hogy tiszteljük egymás hangulatait.
Mazsola éppen meg akarta kérdezni, mi az a hangulat, de elkezdődött a második félidő, és ettől a perctől fogva Mazsolát már csak az érdekelte ezen az egész kerek világon, hogy hány góllal jut be kedvenc csapata a kupa döntőbe. Míg az izgalmas küzdelem folyt, Manócska és Varjú bácsi a kertben sétálgattak a virágok között. Varjú bácsi libbenbe járt, kis öreges szökkenésekkel, s ha egy-egy ehető rovart pillantott meg valamelyik virág szirmán, gyorsan utána kapott. Közben megjegyezte.
Szépnek szép az olyan viráglakás, de nem hiszem, hogy valami tartós lenne.
Ősszel elhervad, az igaz, hagyta helyben Manócska, de kismanó koromban nem szoktam az őszre, a hervadásra gondolni. Örültem a szép időnek, a sok virágnak, virágok kelyhében az édes méznek.
A mézről jut eszembe,
mondta Varjú bácsi, és felröppent a faágra egy fürkészdarázs után.
Hogy sárga csőrű fióka koromban volt egy pajtásom, egy csóka. Az mindig mézet lopott a vadméhektől.
Jaj, a vadméhek egyszer nagyon megkergettek engem, nevetett föl Manócska. Szerencsé, hogy akkor még volt szárnyam.
És azután mi lett a szárnyaddal?
Érdeklődött Varjú bácsi. Egy nagy nyári záporban elázott, összeugrott, tönkrement. Erről megint eszébe jutott Varjú bácsinak egy régi emlék.
Ha! Én is megáztam egyszer egy nyáron úgy, hogy órákig nem tudtam repülni, mert a tollazatom teleszívta magát vízzel.
Egyik emlék a másik után rajzott elő. Varjú bácsi úgy érezte, hogy még sokáig szívesen fog visszagondolni erre a kellemes nyáresti beszélgetésre. Ezt meg is mondta Manócskának, majd érzékenyen elbúcsúzott. Manócska egy darabig nézte, hogyan tűnik el öreg barátja az alkonyatban. Azután indult elrakni a kerti szerszámokat. Akkor vette csak észre, milyen nagy csend van. Bement a tökházba. Mazsola ott ült a szalmaágyon, egyedül. Mi az, már befejeződött a meccs? Érdeklődött Manócska.
Be!
Felelte Mazsola olyan síri hangon, hogy Manócska percekig nem merte megkérdezni az eredményt. Mikor végre megkérdezte, Mazsola közölte vele, hogy égbe kiáltó igazságtalanságok miatt a mangalicák kiestek a kupából, mert elvesztették a mérkőzést. Az eredmény 5-2 a Bergsír SC javára. Manócska megrendülve hallgatta. Együtt érzett Mazsolával. A vacsoránál nekiadta a legjobb falatokat, s nem zaklatta azzal sem, hogy segítsen neki a mosogatásnál. Elkövetkezett azonban a lefekvés ideje. Manócska vizet melegített, és hívta Mazsolát fürdeni.
Nincs kedvem,
dünnyögött Mazsola. Mi az, hogy nincs kedved?
Nincs kedvem fürdeni.
Sajnálom, mondta Manócska, ha van kedved, ha nincs kedved, fürdeni kell. És Mazsola már is bent találta magát a meleg vízben.
Ujjjj!
Visított, mint akit nyúznak.
Milyen vagy, Manócska, igazán milyen vagy? Ugye neked sem volt kedved a meccset hallgatni, és Varjú bácsi mondta is, hogy tiszteljük egymás micsodáját is.
Hangulatait, segítette ki Manócska.
Igen, hangulatait,
mondta Mazsola, a szappanos vizet köpködve.
Te nem tiszteled az én hangulatomat, Manócska, te nem tiszteled, miért nem tiszteled?
Manócska szépen kiemelte Mazsolát a vízből, beburkolta a fürdőlepedőbe, azután a következő meglepő kijelentést tette. Mert ez a te hangulatod egyszerű lustaság. Mazsola rámerett.
Honnan tudod, Manócska?
Nagyon egyszerű, magyarázta a Manó. Ha valami szórakozáshoz teszem, azt meccshallgatáshoz vagy cukrászdába menéshez nincs valakinek kedve, akkor beszélhetünk hangulatról. De a fürdés, tisztálkodás az nem hangulat kérdése, Mazsola. Azt el kell végezni, mert kötelesség. Mazsola tisztán, szárazra dörgölve ágyba bújt, és egy idő múlva megkérdezte.
Honnan tudjam én mindig, hogy mikor, hogy is hívják, hogy mikor? Szóval tudod.
Hogy mikor hangulat és mikor lustaság? Bólogatott Manócska. Ó, e tekintetben nyugodtan rám bízhatod magadat. Majd én mindig szólok. Most például mihez volna kedved?
Jól, kupán vágni a mangalicákat, amiért elvesztették a negyed döntőt,
mondta Mazsola komoran. Manucska megnyugtatta. Látod, ez hangulat. Mazsola megnyugodott.
Ma este Bálint Ágnes megint Mazsola című mesének 7. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Leunyó kék szemét az ég, leunyó sok szemét a ház, tunnalott alszik a rét, aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darás, vele az ümmögés, aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s még szendereg a robogás, álmában csönget egy picit,
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban a Szent Év mottójához, a remény zarándokai kapcsolódva a reményről lesz szó. A második rész következik. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, a mostani alkalommal a reményről, mint a teológiai erények, isteni erények egyikéről elmélkedünk, különösen is azért, mert ezt már többször említettük, és többször elhangzik a médiában, de az idei év a Szent év, amelynek a jelmondata a remény zarándokai. Ezért ennek a szó összetételnek a remény zarándokai első részéről nagyon fontos minél többet megtudnunk. Ezért gondolkodunk el most közösen a reményről. A hit és a remény kapcsolatban vannak egymással, hiszen bizakodva és tevékenyen várjuk Isten ígéreteinek beteljesedését személyes sorsunkban és az emberiség életében egyaránt. Az ima életünkben engem mindig nagyon megragad, amikor a szűzanyát így szólítjuk meg, imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, és a válasz így hangzik, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos kérdést szeretnék megosztani. És a kérdéssel kapcsolatos kifejtést. Az Isten képünkről van szó. Mi emberek nagyon sokszor azt gondoljuk, hogyha megtesszük azt, amit az egyház kér a parancsoknak, a 10 parancsolatnak, vagy az Anyaszentegyház 5 parancsolatának eleget teszünk, templomba járunk, imádkozunk, igyekszünk jó cselekedetekkel példát mutatni, akkor mintegy kiérdemeljük az Istennek a segítségét, kiérdemeljük azt, hogy ő cserébe a mi jó tetteinkért itt a földi életben jobban védelmezzen minket, hatékonyabban mutassa meg erejét, szeretetét számunkra, vallásos emberek számára, a Római Katolikus Egyház tagjai számára, mint a többi emberek felé. Természetesen ezt nem mondjuk ki általában, de a gondolatainkban megjelenik. Egyfajta adásvételi szerződés, egy eltorzult Isten kép van a lelkünkben, hogy mi, Uram, megtesszük, ami elő van írva, de akkor te is úgy cselekedjél, ahogy az nekünk tetsző, ahogy az számunkra kedvező, egyfajta szerződésben, egyfajta szövetségben gondolkodunk, amelynek a lényege az, hogy én adok, és Istentől ezért kapok. Ez azonban egy teljesen eltorzult istenkép. Ezt el kell vetnünk, és ehelyett a reménynek van nagyon nagy szerepe, mert az Isten ígéreteinek a beteljesedésében való reménykedés a helyes és egészséges istenkép. És ebben nagyon sok példaképünk van, elsősorban a boldogságos Szűz Mária, Szent József és a szentek sokasága. Valamint azok az emberek, akik a környezetünkben, családunkban, egyházközségünkben élnek, és látjuk rajtuk, hogy nem azért teszik a jót, hogy azért Isten megfizessen, hanem azért, mert örülnek annak, hogy jót tehetnek. Tudják azt, hogy a jó nem az ő érdemük, hanem mindenért Istent illeti a hála. A boldogságos Szűz Mária, amikor Erzsébetet, idősebb rokonát meglátogatta, már áldott állapotban, a Szentlélektől fogadást követően, akkor a jelenetben, Szent Lukács evangéliumának első fejezetében azt mondja neki Erzsébet, boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. És ebben a boldogságban a legnagyobb szerepe a reménységnek van. Annak az egészséges istenképnek, hogy mi Isten ígéreteinek a beteljesedésében hiszünk, és a reménnyel párosul a türelem, az állatatosság, a kitartás erénye. Ezek után nézzük meg, hogy tulajdonképpen hogyan is tudjuk meghatározni a reményt. A remény görögül elpis, latinul spes. Emberi vonatkozásban nem más, mint óhajtani valaminek az elérését, bízni benne, és tevékenykedni is érte. A remény feltételei érték legyen, és esélyünk legyen az elnyerésére. Ez a hétköznapi meghatározás. Most nézzük a reményt a vallásos életünkben. Tehát a reményt, mint teológiai erényt. Az nem más, mint bizalommal teljes és tevékeny várakozás az isteni ígéret. Tisztelt rádióhallgatók, felhívom erre a figyelmet fokozottan, tehát az isteni ígéret, vagyis a Krisztusban beteljesülő üdvösség elnyerésére. Ott ível magasra, ahol az emberi remények illúziónak, egyfajta szertefoszló valóságnak bizonyulnak, például a halál, a földi életben található rossz, a szenvedés megtapasztalásakor.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.